9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Hajléktalan emberek számára indult 8,5 milliárd forintos összeggel élelmezési és egészségügyi program, amelynek keretében országosan 88 helyszínen, munkanapokon átlagosan 4200 adag ételt osztanak ki. Demcsok Dénes Sándor, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium emberi erőforrás fejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára azt közölte, a Széchenyi Terv Plusz program keretében zajló projekt tervezett futamideje 5 év, a támogatás összege 8,5 milliárd forint. A program legfontosabb része az étkeztetés, és ehhez kapcsolódnak a kísérő, az életminőség javítását célzó intézkedések. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász tanácsadói idén is tevékenyen közreműködtek az egységes kérelmek beadásában. A jogvesztő határidőig június 10-ig országosan beadott 159.551 kérelem több mint 65%-ának, 104.477 kérelemnek a benyújtásában segítettek a NAK szakemberei. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint az uniós közös agrárpolitika idén is jelentősen változott, egyre több adminisztrációs feladattal jár az uniós agrártámogatások lehívása. Ez befolyásolta az egységes kérelmek beadását is. A NAK azért, hogy tagjait hatékonyan tudja támogatni, mintegy 170 fővel bővítette falugazdász hálózatát, így nagyjából 700 falugazdász tanácsadó segítette az egységes kérelmek benyújtását. Összesen 44 támogatási jogcímre, intézkedésre lehetett támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. A rendelésállományt és a cégek várakozásait figyelembe véve az építőipar továbbra is a termelés csökkenésére készül, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A szervezet szerint minden alágazatban a fizetőképes kereslet csökkenése tapasztalható, ebben az évben kevesebb állami és önkormányzati megrendelésre lehet számítani. A választások lelassítják a projektek előkészítését és a döntési folyamatokat, a lakosság pedig kivár a beruházásaival. Az év elejétől kínálati piac jellemzi az építésgazdasági lánc egészét. Jelenleg mintegy 20 000 új építésű lakóingatlan van kivitelezés alatt, ebből idén körülbelül 15 000 készülhet el a szerződésekből kiindulva. Emellett mintegy 180 000 lakás felújítása várható az év egészében, ami jelentős csökkenés, jelezte az EVOSZ. A lakásfelújítást a szakszövetség által is szorgalmazott otthonfelújítási program elindítása erősítheti fel. Ennek július elején történő elindulása még esélyt ad arra, hogy számos energiamegtakarítást célzó munkával a fűtési szezonig el lehessen készülni. Több mint 100 biztonságos műfészek üzemel már és várja a ragadozó madarakat az E.ON nagyfeszültségű hálózatán a Dunántúlon és Pest megyében. A 40 méter magasan lévő biztonságos fészkeket a vándor és kerecsen solymok mellett vörösvércsék és hollók is szívesen lakják. Egyes fészkekben évente akár több költés is megvalósulhat, mert a márciusban kikelő hollófiókák kirepülésük után a később költő vörösvércséknek adják át a fészket. Május és június folyamán a néhány hetes fiókák gyűrűzését a Nemzeti Parkok természetvédelmi őrei végzik az E.ON támogatásával. A vállalat szakemberei ilyenkor a távvezetéket először feszültségmentesítik, biztosító kötéllel felmásznak a 20-40 méter magasságban lévő fészkekig, óvatosan kiemelik és biztonságosan a földre juttatják a fiókákat, a gyűrűzést követően pedig visszahelyezik őket a fészkükbe. Az E.ON idén további ragadozó műfészkeket telepít a hálózatára.
Az időjárásról.
Ma a napos időszakok mellett több helyen erősen megnövekszik a felhőzet. Nyugaton, északnyugaton, csak néhol, máshol elszórtan alakulhat ki eső, zápor, keleten zivatar. Élénk zivatarok környezetében erős lökések kísérhetik a nyugati, északnyugati szelet. Ma 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
Ha a fél homályból rád tekint a fény, és elindulnál a csodák ösvényén, amit dédapád és apád örökölt, amit ezer éve úgy hívnak, hogy anyaföld, ez egy elvarázsolt hely és hazavár, hol a múlt szava még tisztas rád talál, amit unokád majd egyszer örököl, oda álmaidban minden éjjel visszaköltözöl, legyen mindig a cél az otthonod, ez a sors lehet bár, hogy átkozol, de a küzdelem majd egyszer véget ér. Ez a bölcs, ami egykor ringatott, most könnyez meg, aki a pát adott, aki tiszta szívben él.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a Kárpátaljai Partner Rádiónk, a Pulzus FM anyagaiból válogattunk önöknek. Elsőként a Rákóczi Szövetség nyári táborairól hallhatják majd Katona Flóra szóvivőt.
A Rákóczi Szövetség rendezvényeinek és így a nyári táborainknak is az egyik legfőbb célja, hogy a magyar fiatalok találkozzanak egymással kiváló programok keretében, életre szóló barátságokat, élményeket és emlékeket szerezzenek, és természetesen kiemelt célunk a magyar kultúra és a magyar nyelv ismeretének és szeretetének erősítése.
Aztán az olimpiára hangolódva a sportolók lelkéről beszélgetünk Barta Gábor pszichológussal.
Gyakran mi az olimpián csak a jéghegynek a csúcsát szoktuk látni, amikor valaki feláll a dobogóra. Tehát örülünk, drukkolunk a sportolónak, de nem látjuk azt, hogy azok mögött, ha mondjuk egy olimpiai ciklusban gondolkodunk, ami ugye 4 év szokott lenni, most ugye kivételesen ugye a párizsi olimpiára tartó, az most 3 volt a tokiói olimpia csúszása miatt, de mondjuk egy ilyen 4 éves ciklusban, ugye az tényleg csak egy nagyon minimális momentum, hogy valaki éppen most az olimpiai döntőben úgymond mit is csinál. Viszont az a mögötti, a jéghegynek az alsó része, ami a víz alatt van és ami nem látható, az rengeteg-rengeteg edzésórával, rengeteg lemondással jár.
Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Tetején, senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül, az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Fönn van a sorsunk az ég tetején, nappal ki sem derül, csak éjszaka látni fényeit, mikor a józanság szenderül. Aztán reggelre lehull az ég, és hajtogat másikat kék, színű ábrándokat, fehér bárányokat, és hagyom, hogy nézd, nézd, fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Az álmom a szél viszi épp, kezem oda föl sem ér, és üveggolyókon táncol el a végtelen szőnyegén. Aztán napokig felém sem néz, papírhajókon él, majd elhozza lopott kincseit egy pillantásodért. Fönn van az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül, az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk. És hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közé, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közé, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Sátor Újhelyen rendezi meg nyári táborait a Rákóczi Szövetség, amelyre határon túli magyar fiatalokat is várnak. A céljuk épp az, hogy az anyaországi és a határon túli magyar fiatalok megismerhessék egymást. Összesen 36 országból 15 ezer résztvevőt várnak. A részletekről Katona Flóra, a Rákóczi Szövetség kommunikációs vezetője számolt be a Pulzus FM-en. Az interjút Birta Zoltán és Gogola István készítették. Kárpátaljai Partner Rádiónk interjúját hallják.
A vonalban köszöntjük Katona Flórát, a Rákóczi Szövetség kommunikációs vezetőjét. Köszöntjük műsorunkban, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm én is, üdvözlöm a hallgatókat.
A Rákóczi Szövetség azt gondolom, itt számos programmal várja a Kárpát-medence talán minden korosztályát, és azt gondolom, a nyári táborok sok kárpátaljai fiatal családnak is egy óriási élmény, egy óriási lehetőség és egy óriási feltöltődés. Mit kell tudni az idei nyári tervekről, amelyek érintik majd a kárpátaljai fiatalokat is?
Így van, a Rákóczi Szövetség 2024-ben is nagy lendülettel készül a nyára. A nyár folyamán több mint 200 nyári tábor szervezünk, és 36 országból érkezik hozzánk 15 ezer magyar fiatal. A táboraink alapvetően Sátor Aljóújhelyen, a Várhegy Nyergében, a Rákóczi táborban vannak. Azt gondoljuk, hogy ez a helyszín a magyar fiatalok egyik meghatározó találkozási helyszíne, és bízunk abban, hogy idén is minél több kárpátaljai fiatalt tudunk vendégül látni. Számtalan tematikus táborunk van, vannak középiskolás táboraink, anyanyelvi táboraink, vitorlás táboraink, színjátszó táboraink, táborokat szervezünk a tanároknak, illetve az egyetemistáknak is. A Rákóczi Szövetség rendezvényeinek és így a nyári táborainknak is az egyik legfőbb célja, hogy a magyar fiatalok találkozzanak egymással kiváló programok keretében, életre szóló barátságokat, élményeket és emlékeket szerezzenek, és természetesen kiemelt célunk a magyar kultúra és a magyar nyelv ismeretének és szeretetének erősítése. Nagyon jó példa erre az, hogy már egy hónapja zajlik a nyári táborok jelentkezése, és már most úgy jelentkeznek a fiatalok, hogy akikkel tavaly előtt bármelyik másik rendezvényünkön összetalálkoztak, tehát már úgy jelentkeznek, hogy mindenképp egy táborban jöjjenek, például a kárpátai beregszászi fiatalok, a felvidéki dunaszerdahelyi fiatalokkal, vagy a munkácsi fiatalok, a budapesti fiatalokkal.
Hogy a honlapjukat nézem, egészen szeptember 6-áig rendkívül változatos programokkal lehet találkozni, és én a résztvevőknek a számát legalábbis, amit terveznek, 18-tól 7000-ig. Tehát, hogy hatalmas különbségek, kik azok, akiket leginkább megcéloznak?
A Rákóczi Szövetség rendezvényeibe azok a fiatalok, illetve azok a tanárok kapcsolódnak be, akik egész évben erősítik a Rákóczi Szövetség közösségét helyi szinten is, a saját iskolájukban, a saját településeiken, illetve a Rákóczi Szövetség központi rendezvényein is részt vesznek. Ahogy említettem, várjuk szeretettel a középiskolás korosztályt, az általános iskolás korosztályt, de kiemelt figyelemmel vagyunk a tanárok, illetve az egyetemisták irányába is. A tanároknak is szeretnénk megköszönni azt, hogy tanítják a gyermekeket, és hogy a Rákóczi Szövetségnek igazából ők adják a magját, hiszen mi a tanárokkal vagyunk kapcsolatban, és így tudjuk elérni a fiatalokat is.
A programokra mennyire lehet betekintés nyerni? Mi várja azokat a diákokat, tanárokat, akik részt tudnak venni egy héten keresztül az önök táboraiba?
A Rákóczi Szövetség nyári táboraiba hetente 500 fiatal érkezik. Ahogy említettem, nekünk a nyári táboraink nagy része Sátor Aljóújhelyen a Rákóczi táborban van. Nagyon színes programkavalkáddal várjuk az összes táborozót. Vannak sportprogramok, vannak kulturális előadások, színházi előadások, de kirándulnak Borsiba, elmennek Kassára, de lesz benne sárkányhajózás, természetesen misén és istentiszteleten is részt vesznek a fiatalok.
Azt az érzést, amikor kárpátaljai fiatalok találkoznak mondjuk anyaországi fiatalokkal, vagy felvidéki, vagy délvidéki fiatalokkal, és elkezdenek beszélgetni, és egy hét elég idő ahhoz, hogy ezek a beszélgetések kapcsolatok alakuljanak, és baráti szálakat jelentsen majd későbbekben. Azért azt én magam is éreztem gyermekként, hogy én megerősödtem abban, hogy én határon túli magyar vagyok, és vannak olyan életérzésekkel élő fiatalok, tőlünk egy másik országban, másik környezetben, de hasonló életérzésekkel, kihívásokkal, amelyekben én magam is élek. És az egy nagyon izgalmas érzés volt, hogy hazajöttem és megerősödtem, hogy én nem vagyunk egyedül. Jé, amit itt élünk meg, az egy természetes dolog, és a Kárpát-medencében sok olyan fiatal él ugyanilyen jellegű élethelyzetben. És nagyon izgalmas volt, hogy felnőttként ezeket a kapcsolatokat mai napig lehet ápolni. Van ilyen jellegű célzott haszna is ezeknek a közös táboroknak?
Maximálisan egyetértek egyébként ezzel a gondolattal, én is határon túli vagyok. Diákként még én is részt vettem a Rákóczi Szövetség rendezvényein, és tapasztalatból tudom elmondani, amit egyébként a rendezvényeinken is látunk, hogy életre szóló barátságok tudnak kötetni ilyen rendezvényeken. Hogyha most a diákutaztatási programunkat vesszük, ha a nyári táborokat vesszük, ha az egyik legnagyobb rendezvényünket, az októberi Gloria Victist nézzük, akkor azt látjuk, hogy ezek a fiatalok már nagyon várják, hogy újra találkozzanak egymással, és olyan életre szóló barátságok, illetve szerelmek tudnak kialakulni, amik meghatározóak az ő felnőtt korukat nézve is, és bizony ezeken a rendezvényeken megerősödik bennük az, hogy büszkék arra, hogy ők magyarok, büszkék arra, hogy ehhez a nemzethez tartoznak, és látják azt, hogy milyen sok helyről vannak itt magyarok, mert nem csak a Kárpát-medencéből jönnek magyar fiatalok a mi rendezvényeinkre, hanem az egész nagyvilágból, és amikor egy kárpátaljai, egy brazíliaival, vagy egy felvidéki, egy kanadai fiatallal néptáncol, azt gondolom, hogy ahhoz nincs semmihez sem fogható az az érzés.
Néhány nappal, néhány héttel ezelőtt a Szülőföldön programnak a lezárására, legalábbis a regisztrációnak a lezárására került sort, amivel éppen önök a Rákóczi Szövetség volt megbízva. Milyen tapasztalataik vannak e téren?
Idén egy új formában, online formában lehetett beadni a kérelmeket a Szülőföldön Magyarul program oktatási nevelési és hallgatói támogatásának igénylésére, és hát nagy öröm számunkra, hogy 237.295 kérelem érkezett be, és Kárpátaljáról is nagy számban érkeztek kérelmek, ugyanúgy, ahogy az előző években is, tehát nem volt lemorzsolódás, úgyhogy bízunk abban, hogy a magyarság erősödik a Kárpát-medencében.
Akár a Rákóczi Szövetség számos éve, számos olyan programmal segíti a határon túli közösségeket, hogy vegyék észre, illetve tartsák nagyon fontosnak, hogy egy anyanyelvű oktatás nagyon fontos a gyermeknek a jellem és szakmai fejlődésében is, az életútjára való tekintettel, és azt látjuk, hogy egyre eldugottabb településeken is eljutnak hát mondjuk egy áldott tevékenységnek a gyümölcse, és azt látjuk, hogy egy sikeres program ez a Kárpát-medence szerte. Mit kell tudni az idei évben a tevékenységről? Nagyon sok program zajlik, iskolabuszoktól kezdve, iskolatáskákig, szinte minden olyan dolgot biztosítanak a magyar gyermekeknek a határon túl, hogy az anyanyelvi oktatást válasszák.
A Rákóczi Szövetség Magyar Iskola Választási Programához kapcsolódóan valóban zajlik a kampány, de én azt gondolom, hogy ez nem egy tavaszi kampány, hanem gyakorlatilag ez a Rákóczi Szövetség egyik fő tevékenysége. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a határon túli területeken nőjön a magyar iskolaválasztás, és minden programunkkal, minden rendezvényünkkel és minden lehetőséget igyekszünk megragadni, hogy erősítsük azt a szülőkben, hogy az anyanyelvi oktatás a legfontosabb, és hogyha a gyermek későbbi életét nézzük, akkor is az a legjobb a gyermeknek, hogyha anyanyelven kezdi meg az oktatást, hiszen mire másra tudna alapozni, hanem az anyanyelvére.
Az elmúlt években látszik az a munka, amit tesznek Kárpát-medence szerte? Mert azt gondolom, hogy egy óriási segítség, az egy materiális segítség, amikor van egy szorványban lévő település, és az iskola viszonylag elég messze van, de a Rákóczi Szövetség akár egy iskolabusszal segíti ezt a napi szinten ezt a problémának a megorvoslását. Az biztosan kézenfogható segítségekről beszélünk.
Így van, mi is azt látjuk, hogy nő a magyar iskola választása a legtöbb településen, illetve megmarad azoknak a száma is, akik elkezdték a magyar iskolát, és mi tényleg az egész évben rengeteg programmal és rengeteg eszközzel próbáljuk erősíteni azt, hogy ez a jövőben is így maradjon, így az iskolabuszokkal, vagy az ösztöndíj programunkkal, vagy az iskolatáska programunkkal.
Nagyon, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, köszönjük szépen, hogy mindig gondolnak itt a Kárpátalján élőkre is, és sok erőt és áldást kívánunk ezzel a munkához, tevékenységhez.
Köszönjük a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Katona Flórával, a Rákóczi Szövetség kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
Neki szegeztem én a kérdést, hogy szeretsz, neki szegeztem én a kikötőben. Mikor indultam én Dél-Afrika felé, úgy fél négy felé, mikor a nap forró, indul a hajunk nyári délután, kérdezem, szeretsz-e? A ház, a ház, a házra vigyázol-e? Őszös férfi, sapkáján aranysáv, nyári délután, indulás előtt. Most ez vagyok én, és a másik az te vagy. Ami történt még itt, az feled is felé. Minden álmomban, százféle változatban, te vagy velem. És mindig te segítesz. Százféle változatban, te vagy velem. És mindig te segítesz. Meggyújtom a lámpát, ébredés után még egy kicsit. Itt maradsz velem, mielőtt elfelejtenélek, elfelejtelek hajváratlanul. És egy másik helyen találom magam, az a fogoly vagyok, számom 307. Aki megszökik üldözőitek, és utcába lerászol. Csönget egy helyen, s te nyitsz rá ajtót. Jössz megint velem, de ezúttal sötét van. Léteink alatt ropog a kapics, és egy kastély felé, ami úgy szintén sötét. Csak a másodikon látni lámpát, amint függ a szemünk, míg az óvatos cipők. Csak az utat lesik, úgy megyünk ott. Minden álmomban, százféle változatban, te vagy velem. És mindig te segítesz. Százféle változatban, és mindig te segítesz. Százféle változatban te vagy velem, és mindig te segítesz. Százféle változatban te vagy velem, és mindig te segítesz. Százféle változatban
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. 5 millió forint gyors segéllyel támogatja a Katolikus Karitász az ország nyugati felének azon településeit, ahol az elmúlt napok viharai a legnagyobb pusztítást okozták. A szombathelyi egyházmegyei Karitász folyamatosan igyekszik teljesíteni a bajba jutott településekről érkező veszélyhelyzeti kéréseket, a segélyszervezet országos központja pedig 5 millió forint gyors segéllyel támogatja a munkálatokat. A bajba jutottak támogatásához bárki hozzájárulhat a caritas.hu oldalon online adományozás formájában, vagy a szombathelyei egyházmegyei Caritas mellett működő alapítvány bankszámla számára utalással, illetve a 1356-os központi adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal. A Hungarikumnak számító magyar védőnői szolgálatot érdemes bemutatni Európának, ezért az egészségügyi kormányzat lehetőséget fog biztosítani erre a magyar soros EU elnökség alatt, jelentette ki a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Védőnők napján tartott ünnepségen. Takács Péter azt mondta, ezen a napon olyan szakembereket köszönhetnek, akik évtizedek óta a közösség és az ország szolgálatában állnak, munkabírásukkal és erejükkel segítenek a problémák megoldásában, támogatva a családokat. Munkájuk és példamutatásuk nyomán egy felkészült és egészséges nemzedék növekszik fel, hangoztatta az egészségügyi államtitkár. Takács Péter a védőnői szolgálat megalakulását felidézve elmondta, a szervezet múltja és hagyományai 1915. június 13-ára nyúlnak vissza a Stefánia Szövetség megalakulásával. A védőnői szolgálat így egy évszázada működik Magyarországon mindenki számára elérhetően, a népegészségügyi feladatokat szem előtt tartva, különös tekintettel a várandósok, a csecsemők, a kisgyerekek és iskoláskorúak egészségének védelmére, egészségfejlesztő magatartásuk támogatására. A legnagyobb makifajnak számító fekete-fehér vari egyedeinek születtek kölykei a Nyíregyházi állatparkban. A tenyészpár 3 éve él együtt a Sóstó gyógyfürdői látványosságban. A tavalyi szaporulat után ez volt a második almuk. A többi makifajtól eltérően a vari saját maga építette fészekben, 100 napnyi vemhesség után hozza világra fejletlen utódait, akiket nem a testén hordoz, hanem a szájában cipel és egy védett fészekben vagy oduban neveli őket. A most 2 hónapos kölykök egyre többet tartózkodnak a kifutóban, egyelőre főként anyatejjel táplálkoznak, de már kóstolgatják az édes, lédús gyümölcsöket. A Madagaszkár szigetén őshonos állatok egyedszáma napjainkban az orvadászat és élőhelyeik erőteljes pusztítása miatt drasztikusan csökken.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Hirtelen, és azt hiszem, hogy gyűlnek a ruhák a székeden, ó, ég velem, ó, ég velem, ó, ég velem. Úgy képzelem, hogy gondolkodsz az életen, és úgy érzem, hogy nem rajzol szépen, nem ismersz, még nem ismersz. Most éppen mellém ültél véletlen.
Úgy néz rá, mintha nem lenne titka. Talán ismerem, talán látja, hogy a szívem már szintelen. Ösztönlé vagy, és csak vársz, mit hoz ki belőled más szó nélkül. Ez is elég, mi vonz felé. Virágzol, és úgy érzem, yeah, yeah, hogy talán félsz a világtól. Ég velem, ó, ég velem,
visszaköszönni a merre tovább.
Ég velem,
semmit sem mondtam, bátorság hol van? Talán ismered, amíg
ablakos zavarodva beakad a lemezed. Kérdésem, van hozzád száz bár kétlem, hogy pont rám vársz egy szóért, tán túl sok tét mi vonz felé.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Minden fejben dől el a profi sportolóknál. Mennyit számít az, ha egy sportoló nem csak edz, de egy sportpszichológussal is dolgozik? Ilyen kérdésekre hangol az olimpiára tekintettel a Pulzus FM interjúja, amelyet Birta Zoltán és Gogola István készített.
Honnan a másik odán köszöntjük ez alkalommal meghívott vendégünket?
Aki nem más, mint Barta Gábor, pszichológus, képzésben lévő sport szakpszichológus. Köszöntünk műsorokban, köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm a felkérést, és üdvözöllek titeket.
Sport szakpszichológus, itt az olimpia előtt néhány héttel jön a kérdés, hogy mivel is foglalkozik ez a terület, és miért is fontos, hogy a sportolóknak az életében legyenek ilyen szakértők, akik segíthetnek bizonyos nehéz helyzeteknek az áthidalásában, és a fejlődésükben is.
Hát onnan indulnék, hogy ugye alapvetően a pszichológusok, ugye az emberek jólétével, mentális egészségével foglalkoznak, és ugye ezen belül aztán elindulnak az ilyen különböző ágak, ilyen egyik ága ennek a sportpszichológia, ami kifejezetten egy a populáció, amivel dolgozik azok sportolók, legyenek azok kicsik, nagyok, amatőrök, vagy épp olimpikonok, ha már az olimpia került szóban. És igazából a sportpszichológusnak vagy a sportpszichológiának az a célja, hogy a sportolók mentális egészségét megtámogassa, illetve hát segítsen nekik abban, hogy ki tudják hozni a versenyeken a legjobb formájukat, és hogy mindeközben így ne törjenek meg, ne legyenek hullámvölgyeik ebben, vagy hogy minden jobban vészeljék át ezeket a hullámvölgyeket. Úgyhogy röviden valami ilyesmivel foglalkozik egy sportpszichológus.
Ez rendeltetésszerűen hogyan működik? Tehát vannak a sportolók életében mondjuk az, hogy szakaszok, edzések, és akkor úgymond kötelező jelleggel elő van írva, hogy időről időre találkozzon egy sportpszichológussal, vagy ez egyéni megkeresés, vagy a gyakorlatban ez hogyan működik?
Ez eléggé változó az, hogy hogyan is néz ez ki, és nagyon eltérő a szokások, meg ennek a használata, vagy a működése, akár mondjuk a tengeren túlon, vagy mondjuk itt Magyarországon. Ugyanis vannak olyanok, amikor, ahogy említettétek, hogy egyénire keresi meg a sportoló, a sportpszichológust is segítségre lenne szüksége. Van ugye, amikor ha mondjuk válogatottról beszélünk, ott általában már a felnőtteknél, a profiknál alkalmaznak egy-egy sportpszichológust, de ott nyilván csak alkalmanként jönnek össze, tehát egy-egy nagyobb világverseny előtt, vagy az összetartásokon. De vannak olyan egyesületek, ahol van egy állandó sportpszichológus, ahova lehet menni, ezt általában muszájként nem szokták megfogalmazni, hogy kötelező járni valakinek sportpszichológushoz, ugyanis a közös munka akkor tud a leginkább hatékony lenni, hogyha a sportolónak van egy belső indítatása, vagy belső motivációja annak arra, hogy dolgozzon sportpszichológussal, hogy megpróbáljon fejlődni bizonyos mentális és érzelmi skálákon. Úgyhogy ilyen eléggé különböző, és nyilván sportszinttől is, tehát amatőr szinten nagyon kevéssé van még jelen a sportpszichológusok alkalmazása, viszont szerencsére már a profi szinten, válogatottaknál, olimpikonoknál ott már szinte mindenki legalább már így volt pszichológusnál, sportpszichológusnál, ha nem is jelenleg így aktívan jár mondjuk sportpszichológushoz.
Melyek a legérintettebb területek, amivel lehet találkozni, témakörök, krízisek, problémák, konfliktusok? Mi az, ami leginkább a fókuszpontban van?
Hát ez egyrészt nagyon egyénfüggő, másrészt pedig sportág függő is. Ha csak ketté bontjuk, hogy mondjuk egyéni és csapatsportágak, akkor a csapatsportágaknál nyilván, mivel sok ember együttműködése vagy együttműködése, az így hozhat bizonyos galibákat, ott akár az ilyen konfliktuskezelés, tehát most a csapatsportokról beszélve, konfliktuskezelés, a csapategységgel való munka, kommunikációs készségek javítása, de ugyanez megjelenhet nyilván egy egyéni sportrónál is, ugyanis már ott is egy bizonyos team van, ha mondjuk így nagyon magas szintről beszélünk, ahol ugye van egy edző, akár másodedző, dietetikus, orvos, gyúró, stb. Csapattársak, nyilván, hogyha egy egyesületben van, hiába egyéni a sportoló, de feljöhet még a sikernek, vagy a kudarcnak a kezelése, a stressz megélése, illetve annak kezelése, az is még egy nagyon gyakori dolog, hogy ugye versenyen nagyon elkezdenek izgulni, és nem tudják azt a szintet nyújtani, ami mondjuk edzésen már megszoktak, vagy akár el is várnak maguktól. Az elvárásokkal való megküzdés, ami érkezhet akár a csapatból, edzőktől, szülőktől, vagy mondjuk már megint csak visszatérve az olimpikonok szintjére, akár a médiából érkező nyomás, és egy olyan dolog, amivel is fel kell venniük a kesztyűt, vagy meg kell tanulniuk kezelni. Most egy elsőre ezek jutnak így leginkább az eszembe, és nyilván van még egy olyan része is, ami az olyan határterületeknek a problémái, vagy a faktorai, ami már nem közvetlenül mondjuk csak a sportéletben találhatóak meg, tehát például családi konfliktusok, párkapcsolat, munka, iskola, amik nyilván az ott történtek hatással vannak arra, hogy a sportoló hogy van jelen az edzéseken, hogyan teljesít a versenyeken, de nyilván itt a sportpszichológussal való munka fókuszában mégiscsak így a sport területén történő dolgok, illetve faktorok kerülnek egy előtérbe, de nyilván érintőlegesen bejönnek ezek a dolgok is, amelyek meghatározzák a mindennapjait.
Amikor volt szerencsém egy alkalommal beszélgetni egy olyan csúcs hegymászóval, aki több mint 10 darab 8000-nél magasabb hegycsúcsot mászott meg, elmondta, hogy gyakorlatilag egy ilyen csúcsmászás az sok esetben nem is fizikai teljesítmény, hanem mentális teljesítmény is, mert gyakorlatilag a szellemben dől el az, hogy ezt ő képes minden fizikai nehézség ellenére elvégezni, vagy nem, és azon is csodálkoztam, hogy milyen hatalmas belső önismeret kell egy ilyen sport területén is, mekkora hatalmas rendnek kell lenni oda bent. Ebben lehet segítségre egy sportpszichológus?
Abszolút, abszolút, és nagyon izgalmas témába vágtál is bele, ugyanis ma már, és maradjunk akkor így az olimpikonok szintjén, tehát az elit sportnál, ott már ilyen nagyon nagy fizikai különbségekre így nem nagyon találunk. Tehát már van, meglátjuk azt, hogy a fizikai teljesítő képességnek azért elérnek egy bizonyos határáig. Hiába tolják még ki azt a plafont, meg azokat a határokat egy kicsit-kicsit, azért nagyjából így a legjobb, ha mondjuk úszókról beszélünk, a legjobb úszók azért fizikailag nagyjából azon a szinten vannak. És ami itt a különbséget jelenteti, ahogy te is említetted, az szerintem a mentális és az érzelmi képességeiknek a használata, az, hogy fejben hogyan tudnak jelen lenni, hogy hogyan küzdenek meg azzal, hogy kitolják ezeket a határaikat, ahogy mondtad, az önismeretük milyen, az is egy fontos szempont a közös munkában. Úgyhogy igen.
Akkor ez valamilyen szinten azt is jelenti, mint ahogy a laikus világban, ha szabad így mondani, mikor azt mondja egyik ember a másiknak, hogy minden fejben dől el, hogy ez egyfajta mentális küzdelem is, tehát hogy a sport az már nem csak a fizikális teljesítményről szól?
Én azt gondolom, hogy igen, nem, most már nem csak a fizikális teljesítményről szól a sport. Nem mondanám úgy, hogy minden fejben dől el, viszont nagyon sok dolog fejben is eldől. Tehát nyilván én úgy gondolkodok ebben, hogy van egy fizikai, mentális és egy érzelmi oldala is ennek, ugye a fizikai akkor az egyharmadát jelenti ennek. Én azt látom, hogy aki a legjobbak, legjobbika akar, vagy szeretne lenni, vagy tud lenni, az ezeknek a három egységnek valamennyi részén magas szinten tud teljesíteni, és nyilván a mentális és az érzelmi komponenssel tud mondjuk a sportpszichológusi munka segíteni, vagy megtolni azt így a sportolóknál. És ezt egyébként a nagyon nagyok is lenyilatkozzák, hogy most már nem fizikális szinten zajlanak az ilyen nagyon nagy csaták, hogyha egy példát hozhatok, akár például a teniszben Novák Djokovic, Rafael Nadal, nagyon sokszor lenyilatkozzák, hogy most már ezen a szinten egy mentális hadviselés zajlik igazából, tehát sokkal inkább a mentális tényezők különbségén múlik az, hogy ki fog végül a dobogó legfelső fokára állni.
Sokféle ember foglalkozik sporttal, hát a profi sport mellett azért ott van az amatőr sport. Mit tudunk elmondani, hogy az emberi jellem fejlődéséhez mivel járul hozzá a sport?
Hú, hát ez egy nagyon hosszú és izgalmas beszélgetés is lehetne. Ha elindulunk onnan, hogy akár a kisgyermekkortól már a mozgásfejlődés mekkora hatással van a kognitív fejlődésre és oda-vissza, az már egy nagyon izgalmas kérdés és egy izgalmas téma, tehát meghatározó szerepet tölt be a mozgás. A mozgásfejlődésünkben, az idegrendszeri érésünkben, aztán, hogyha tovább lépünk egy kicsit, akkor nyilván mondjuk az ilyen gyerekkorban, fiatal serdülőkorban a sport, nyilván megint sportág és közegfüggő, hogy mit tud adni, jó esetben egy jó pedagógust az edző személyében, illetve egy olyan mozgásformát, amit a gyerek szeret csinálni, tehát nem muszájból csinálja, hanem valóban örömet ad neki. Nyilván ez jár azzal, hogy fejlődik, ügyesedik benne, plusz bejön az a része is, hogy ugye szociálisan, szociális készségei is elkezdenek fejlődni, ugye megtanul csapatban gondolkodni, csapattársai, barátai lesznek, előjönnek esetleg konfliktusok, ezeket megtanulja kezelni vagy nem kezelni, tehát megint itt nagyon sok múlik azon, hogy milyen az edző személye, milyenek a szülők, milyenek a csapattársak, de ha komplexen nézem, akkor a személyiségfejlődés szempontjából maga a mozgás és a sportközeg, azok mind-mind szerintem nagyon-nagyon meghatározó szerepet töltenek be. Tehát abban, hogy egy teljes, egészséges emberek legyünk, abban a sport szerintem nagyon sok olyan helyzetet teremt, amiben úgymond kicsiben kipróbálni magunkat, jó tapasztalatokat adhat arra, hogy aztán mondjuk egy ilyen nagyobb téren, mondjuk egy az életről beszélünk, akkor ott már fogunk tudni olyan tapasztalatokhoz nyúlni, amit mondjuk a sportból szereztünk. És akkor egy kicsit adekváltabban tudunk megküzdeni akkor a felmerülő nehézségekkel.
Én felírtam egy szót, amikor a beszélgetést terveztük, ugye a siker útja, és amikor hát saját életemből véve csak egy pingpong meccsen mennyit tudtam izgulni, és mennyire sublimált érzéseket váltott ki bennem, akkor azért a siker útja, amikor azt látjuk, hogy valakik nagyon sikeres sportolóként élik a hétköznapokat, abban rengeteg minden van. Van benne gyakorlatilag rengeteg siker, meg rengeteg sikertelenség is, amiből újra fel kell állni, és újra nekik kell futni. Ez a sikerút, ezeket az érzéseket hogyan lehet jól feldolgozni, hogy a balansz az megmaradjon, az egyensúly megmaradjon, az ember mi voltunk is megmaradjon?
Fú, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Nekem az a személyes gondolatom, és ez nagyon jó, hogy felhoztad, hogy a siker és sikertelenség, hogy gyakran mi az olimpián csak a jéghegynek a csúcsát szoktuk látni, amikor valaki feláll a dobogóra, és örülünk, és együtt tehát örülünk, drukkolunk a sportolónak, de nem látjuk azt, hogy azok mögött, ha mondjuk egy olimpiai ciklusban gondolkodunk, ami ugye 4 év szokott lenni, most ugye kivételesen ugye a párizsi olimpiára tartó, az most 3 volt a tokiói olimpia csúszása miatt, de mondjuk egy ilyen 4 éves ciklusban, ugye az tényleg csak egy nagyon minimális momentum, hogy valaki éppen most az olimpiai döntőben úgymond mit is csinál. Viszont az amögötti, a jéghegynek az alsó része, ami a víz alatt van és ami nem látható, az rengeteg-rengeteg edzésórával, rengeteg lemondással jár, nagyon sok remélhetőleg rosszabb idővel, mint amit mondjuk egy olimpiai döntőben mondjuk egy úszó képes megúszni, sok fáradtsággal, lemondással, amiknél ugye nincs közönség, nincsenek figyelőszemek, ott a sportolónak kell elég reziliensnek és erősnek és kitartónak lennie ahhoz, hogy végigcsinálja, hogy korán kelljen, hogy letoljon napi 1-2-3 edzést. Úgyhogy igen, ezek nehezek, ezek nagy küzdelmek, és így a siker-sikertelenség kapcsán jutott eszembe, hogy ugye nagyon fontosnak tartom azt a sportolóknál, vagy egy nagyon nagy erősségnek, aki megtanulja a hibát jól kezelni. Tehát a hibát azt mint egy tanulási pontként tekinti, amiből levonja a következtetéseket, és legközelebb akkor megpróbálja másképp csinálni, nem pedig minden egyes hibát kudarcként megélni, mert az nagyon demotiváló lehet, az hamar elveszi a sportolónak a kedvét, az nem fogja arra sarkalni, hogy még egyszer megpróbálja, viszont hogyha a hibára, mint tanulási lehetőségként tekint, akkor egyre-egyre csak fejlődni tud. És ez nem jelenti azt, hogy nem követi el esetleg még egyszer ugyanazt a hibát, de sokkal kisebb lesz már a valószínűsége, hogy újra el fogja követni. Mert ugye nem fog azon izgulni, hogyha mondjuk hibázik, akkor jaj, mikor fogom újra elkövetni ezt a hibát, hanem nagyon higgadtan, nagyon objektíven szemlélve megpróbál tovább lépni, fejlődni általa. És így a siker-sikertelenség kapcsán egy érdekes mutató, hogy valamelyik nap néztem, hogy az amerikai kosárlabda bajnokságban, az NBA-ben az a játékos, aki a legnagyobb százalékban értékesítette a három pontos dobásait, tehát akinek a legtöbb három pontos a mennybe a karriere során, az mit tippeltek, hogy mondjuk százból hányat dobott be? Így levontva ilyen átlagban, mit tippeltek?
Mindet.
70.
70, mind. 45 százalékos volt a hatékonysága. Tehát ez azt jelenti, hogy az amerikai kosárlabda bajnokság legjobb átlagával rendelkező, fantasztikus karriert maga mögött tudható kosárlabdázó az NBA meccsein minden második dobását elrontotta. És ez egy nagyon
igen,
érdekes, értjük,
hogy akkor értjük,
ezt
igen,
most
igen,
rossznak nézzük, ez most így nem jó.
Félig tele, félig üres.
Egy érdekes mutató. Igen, tehát, hogy hibák lesznek, és ezt kell tudatosítani szerintem a sportolóknak, hogy a hiba az elő fog fordulni, az lesz, az nem egy rossz dolog, viszont a hiba kezelése, az, hogy belecsúszok-e abba, hogy jaj, elkezdek-e ezen parázni, izgulni, mikor fogom meg, jaj, miért rontottam el, ezen az úton megyek, vagy pedig megtanulom ezt egy mentálisan erősebb állapotban így kezelni, tudatosítani, és legközelebb újra a legjobbomat nyújtani. Ez itt szerintem egy ilyen döntő fontosságú elágazás lehet.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgetettünk ezekről a témákról. Sok erőt és áldást kívánunk a munkában, és majd mindenképpen keressük majd hasonló jellegű témákkal a közeljövőben.
Nagyon szépen köszönöm a felkérést, és tenger, még tiszteletem Kárpátaljának.
Köszönjük szépen.
Sziasztok!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Barta Gáborral, pszichológussal, képzésben lévő sportszakpszichológussal beszélgettünk.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Piros Suzuki-val érkeztem, másnap nálad ébredtem, megbüntettek, de nem bánom, úgyis van tartozásom. Az az időszak, ami úgymond sebzett, az az időszak, ami mégis tetszett, titkon én visszavárom. Csak táncolj, táncolj velem, mondj pár szót nekem, nekem is túlzottan stresszes a lélegzetem. Piros Suzuki-val érkeztem, másnap nálad ébredtem, megkedveltem. Piros Suzuki-val érkeztem, de füzes rabonynál rekedtem. Benni a banda, velük csúszik az összes ital, ma nekik jut hozzám, veletek lehetek, most őszinte bérletem van a lelkiválság összes vonalán. Neked visszalopom az időt és elfelejtjük, hogy felejtettük egymást. És hogyha úgy hozzá sors, hogy veled ezt megigézem, ígérem, hogy nem keresek le.
Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.